napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ezen az igazán téliesre fordult kedd délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A múlt hétfőn megtartott sajtótájékoztatójának témáiról, a hazai belpolitika aktuális kérdéseiről, a nemzeti kisebbségi gondok megoldásának előre meneteli esélyeiről, a hazai viszonyok budapesti, illetve brüsszeli megítéléséről, az erdélyi magyarok szempontjából fontos két idei centenáriumi esemény méltó megünneplésének előkészületeiről beszélgetünk a mai műsorban. Egy vasárnap délután felvett interjúban Tőkés László európai parlamenti képviselővel, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai naprakészben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, boldog új évet!
Tisztelt Tőkés László, a múlt hétfőn megtartotta idei első sajtótájékoztatóját, kevéssel azelőtt, hogy Kolozsváron a három erdélyi párt elnöke ellátta kézjegyével azt a fontos dokumentumot, amely az autonómia törekvések összehangolását közös célként jegyzi meg. Ön ezen a sajtótájékoztatón Nagyváradon fontos mérföldköveket helyezett kilátásba a 2018-as esztendőrrel, illetve kihangsúlyozta mindenek előtt, hogy az 1989. decemberben elkezdett demokratikus folyamatokat 2018-ban is folytatni kell Romániában. Nos, milyen alapokra helyezi ezen optimista kilátását, mert hogy 2018 mindenünk számára nehéz év lesz, ezt többen is hangoztatják.
Létezik az a bibliai teológiai dialektika, hogy a jóisten a rosszat is javunkra fordíthatja, és nehéz helyzetekben soha nem a meghátrálás vagy a visszahúzódás a célra vezető út, hanem előre kell menekülni, hogy így fejezzem ki magam. Főképpen, hogyha már visszahátráltunk a falig, akkor nincs is más alternatívája az embernek. A kisebbségi tudat nagyon hajlamosít bennünket arra, hogy begubózzunk, hogy defenzív magatartást vegyünk fel, ez nem volna célra vezető, tehát az új esztendő új indítást adhat számunkra, hogy ebben a bonyolult és nehéz helyzetben megtaláljuk a kiutat.
Van, amely szemléletváltást érzek az ön nyilatkozatában, mert korábban még a decemberi események évfordulójára való megemlékezés előtt is az Európai Parlamentben többször hangoztatta azt, hogy Romániában a többi volt kommunista államokkal ellentétben inkább a visszarendeződés folyamata tapasztalható, és ezúttal pedig a demokratikus folyamatok a továbbvitelét hangsúlyozza.
Jól gondolja, amit mond, mert hogyha készpénznek fogadnánk el ezt a romániai visszarendeződést, tekintettel arra, hogy Románia talán az utolsó volt kommunista ország, amelyben még mindig vannak tartalékai a visszarendeződésnek, és talán csúcsot döntött ez a posztkommunista ország a régi hatalom utódainak a visszajövetelét tekintve. Ha ezt nézzük, akkor valóban nagy nehéz megtalálni a helyes politikai útvonalat, viszont nem ennyire egyoldalú a kép, ellentmondásos, inkább ellentmondásos a kép, amelynek a rossz oldala mellett észre kell vennünk annak a szükségszerűségét is, hogy Románia nem maradhat ebben az állapotban, hogy az ennél rosszabb már nem lehet logikája félrevezető. Észre kell vennünk konkrétan azt, hogy kín vannak az emberek az utcán időről időre, hogy a lábukkal szavaznak azok, akik millió számra elhagyják az országot. Észre kell vennünk azt, hogy beindult a bányászjárásnak a pere, és újra felnyitották a 89-es forradalom nyomán bekövetkezett erőszak és tömeggyilkosság dossziéját, hogy eljárás indult a volt államelnök Iliescu ellen, aki a főforradalmár szerepében tetszeleg. Nos, a különféle fejlemények, továbbá az a hatalmi harc, amely a kulisszák mögött folyik a titkosszolgálatok között, a mostani kormány pártjai, másfelől a román államelnök által megszemélyesítve, azt jelzik, hogy nagyon cseppfolyós a helyzet Romániában, hogy van keresnivalónk, és ebben a nyitott helyzetben kell tájékozódnunk, helyesen tájékozódnunk.
Valamelyest önnek lelki elégtételt nyújt az a hivatalos elismerés, miszerint 1989. decemberében államcsíny történt?
Hát ez nagyon nagy, nagyon fontos fejlemény, habár tulajdonképpen csak azt mondják ki, amit mindenki tudott már hosszú ideje, és amely ügyben nem sikerült előretörést elérnünk, pedig kezdettől fogva szorgalmazzuk nem csak a 89-es események felderítését és a tettesek megbüntetését, és nem csak a bányászjárásnak a felgöngyölítését és a tettesek felelősségre vonását, hanem a marosvásárhelyi fekete március dossziéját is éppen így fel kellene nyitni. Ez még nagy adósság a rendszernek, de remélem, hogy harmadikként erre is sor kerül, és ez viszont már az előbbiekhez képest nemzetiségpolitikai szempontból is óriási előrelépés volna, és felnyitná a magyar kérdést, amely 89 óta kényszerpályán mozog.
De már most, ami minket, erdélyi magyarokat a legjobban érdekel jelen pillanatban, és sajnos, hogy e törekvések kapcsán eléggé keserű szájízzel kellett megállapítanunk a hivatalos reakciókat Bukarest irányából, az a székelyföldi területi autonómia kérdése. Mint már említettem a beszélgetés elején, ezzel kapcsolatosan egy eléggé konkrét lépés történt, amikor is az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt elnökei kézjegyükkel látták el azt a dokumentumot, amelyben leszögezik, hogy e terület a továbbiakban együtt működnek. Jöttek ugyebár a reakciók, és talán a leghevesebb reakciót, a leghevesebb ellenállást, mármint kommentárt ezt a kormányfő nyilatkozata váltotta ki. Ön is állást foglalt ebben a kérdésben, és a kormányfőnek az azonnali lemondását kérte. Hogyan ítéli meg ezt az első lépést, a három politikai tömörülés összehangolt taktikája tekintetében a jövőre nézve, és valamelyest keserű szájízete okozott önnek az, hogy végül is a Székely Nemzeti Tanácsot és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot nem vonták be ebbe az akció cselekvési tervbe?
Örvendek a kérdésnek, mert már jó előre tisztázható, hogy ennek a megegyezésnek a kidolgozásában tevőlegesen, tevékenyen részt vett a Székely Nemzeti Tanács mellett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A folyamat tulajdonképpen tavaly októberben indult, amikor megbeszélésre invitáltam Nagyváradon az akkor megrendezett egyetemi évnyitó mentén Kelemen Hunor elnök urat, és elvben akkor egyeztünk meg az együttműködésben, és ezt a folyamatot segítette Szili Katalin a külhoni magyarok autonómia ügyeiben megbízott miniszterelnöki tisztviselő, és hát találkoztunk a magyar állandó értekezleten, majd amikor már kialakult a végleges szövegtervezet, akkor mi magunk, én magam és Rizsák Balázs döntöttünk úgy a pártokkal való egyetértésben, hogy nem veszünk részt a konszenzus aláírásában. Azt gondolom, hogy ez kifejezetten pártpolitikai szempontból fontos előrelépés, és az ugyanakkor nem köti meg a kezét a nemzeti tanácsoknak, tehát együtt vagyunk az ügyben, de bizonyos fokú távolságtartás a mozgásterünket megnöveli, és hát csak üdvözölni tudom ezt a konszenzust, habár be kell látni, hogy csak oda jutottunk el, ahonnan 25 esztendővel ezelőtt a kolozsvári nyilatkozat alkalmával kiindultunk, de a szerencsétlen politikai helyzetünkben ma már ez is eredménynek számít, és ez a megegyezés kezdetét jelentheti a tényleges együttműködésnek, ugyanis ha ennek nem lenne folytatása, akkor megint csak 25 éveket kellene várnunk hasonló fejleményekre.
Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miként ítéli meg a hivatalos román álláspontot az autonómia törekvésekkel kapcsolatosan.
Meglepett az a vehemencia, amellyel fogadták, szinte az a véleményem, hogy nem reakció akar lenni az autonómia ügyében való egyetértésünkre, hanem egy előre elkészített forgatókönyv szerint találták elérkezettnek az időt, hogy ösztámadást udítsanak rá Reyang, gondoljon a valamikori tusnádfürdői nyilatkozatomra, amelynek következtében elvették a Románia csillaga kitüntetésemet. Ott is nyilvánvaló volt, hogy paparazzo módjára lesték, hogy mibe köthetnek bele. Valójában aránytalanul és mértéktelenül elüt a nyilatkozatom súlyától az arra adott válasz. Ebben az esetben is a miniszterelnök nyilatkozatában kicsúcsosodó ellenséges támadássorozat mind arra val, hogy valamilyen forgatókönyv szerint igyekszik a román politikai osztály a gyulafehérvári nemzetgyűlés és a trianoni békediktátum közötti időszakban elbánni velünk.
De már most, ha említette ezt a témakört, akkor ugyebár a múlt hétfői sajtótájékoztatóján azt is kiemelte, hogy 2018-ban azért el kell ismerni a románok ünnepi rendezvényeinek a hangulatát, viszont ezt például ugyanaz a televízió állomás, amely a miniszterelnök nyilatkozatát hozta le, nem említi meg, csak azt szalagcímben, hogy Tőkés László Mihály Tudoszi lemondását követeli. Megint féligasságok vannak a dologban. Ilyen formán akkor hogyan lehet úgymond méltóképpen, mert ünnepelni a magyar közösség számára nincs mit, ezt minden politikai vezető kihangsúlyozta, mégis megfelelő módon viszonyulni az ünnepi rendezvényekhez?
Ez a körülmény is az előbb mondottakat támasztja alá, hogy annyira szelektív a viszonyulása a román pártoknak és politikai tisztségviselőknek a mi ügyünk iránt, hogy csak szemelget abban, amit mondtunk és amiképpen megnyilatkoztunk. És lehetünk akármennyire konstruktívak, hát gondolja el, hogy 28 év alatt valójában a magyarság abszolút lojalitásról tesz a bizonyságot, és olykor még az opportunizmus szintjére is lesüllyed a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, és ez se jó nekik. Tehát látnivaló, hogy velünk van bajuk, nem a mondani valónkkal, a politikánkkal, hanem egyszerűen folytatják, függetlenül a mi viszonyulásunktól, magatartásunktól, folytatják azt a kommunista irányvonalat, amely a Securitate szellemében az Irredentisti Magyar Securitate tagozatnak az ideológiáját tükrözi, és a csausizmusnak a jegyében folytatódik tovább. Tehát egyértelmű, hogy egy gyökeres változásra van szükség a kisebbség politikában, és ez az, amiről szoktam mondani, és amiről új évkor is mondottam sajtó értekezleten, hogy kisebbségpolitikai rendszerváltozásra van szükség, mert ez szerves része az általános demokratikus rendszerváltozásnak.
Csak ehhez nem igazán van hajlandóság, egészen pontosan politikai akarat, mert hogy hát a Román Külügyminisztérium hivatalos álláspontja ugyebár a magyar diplomácia felháborodására az volt, hogy hát semmi magyarokat sértő elem nincs, nem volt a miniszterelnök nyilatkozatában. Másrészt pedig hát a konkrét lépések is igazán elmaradnak, és 2018-ban várhatóan, hogy nem is igazán lesznek a román-magyar, magyar-román viszonynak a fejlesztése irányában. Ez Budapestről, illetve Brüsszelből is így néz ki, tisztelt képviselő úr?
Nézze, hát azt hiszem, hogy miképpen a sarkvidéki jégtáblák, azonképpen ez a politikai tömb, ez az őskövületi román kisebbség politika is olvadozik, és morzsolódik a jég az előbbi képpel élve. Valahol el kellene érnünk azt a kritikus pontot, amikor meg is törik a jég, és hát én szerintem nincs más választás a román politikának, gyökeresen felül kell vizsgálnia az eddigi politikáját, szakítania kell a csausizmussal. Hát hadd utaljak vissza arra az indoklásra, 17 oldalon indokolja az illetékes becsületbíróság a Románia csillaga elvételét szerény személyemtől, és hát akármelyik szekuritáti irodában is írhatnák volna ezelőtt 40 évvel azt az indoklást. Sajnos, mintha megállt volna az idő, és mi sem bizonyítja jobban, hogy a szekuritáti milyen kemény pozíciókat őrzött meg a román politikai és közéletben. Hát ennek már vége kell szakadjon egyszer, és vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy ez meg is fog történni, ha másképp nem egyfajta hatalmi harc formájában alul maradnak ezek az emberek, ezek az erők. A baj az, hogy nem látjuk a demokratikus alternatívát, ezért csak bizakodnunk lehet, és a történelmi meg politikai szükségszerűségre gondolhatunk, hogyha ebben reménykedünk.
Azért kérdeztem és említettem Brüsszelt, mert hogy 2019 első felében Románia lesz az Európai Unió elnöki pozíciójában. Na most, ha ilyen viszonyok vannak, és biztos vagyok benne, hogy ez Brüsszelben is látszik, érzékelődik, akkor mennyire lehet komolyan venni ennek a tisztségnek a betöltését Románia által ilyen fontos szerepkörben?
Az európai elnökség eléggé önmagában álló funkciója egy-egy tagországnak, és az érvényes brüsszeli bürokrácia szabályai szerint akárki elláthatja, nem régen volt ugye Málta is, súlycsoport, nagyság, politikai erőviszonyoktól függetlenül egyszerűen a a brüsszeli forgatókönyvek és szabályok szerint töltik be ezt a szerepet. Persze jó alkalom lehet a román elnökség időszaka arra, hogy jobban rá tudjunk mutatni a romániai viszonyokra. Én például mindig csodálkozom, hogy miközben leckésztetik és nótáztatják Lengyelországot és Magyarországot, ezen közben rendre elsiklanak Románia mellett és fölött. Nekik többet megengednek. Az a hagyomány él tovább, hogy Románia mindig meg tud felelni a jó fiú nemzetközi szerepének. Ezt azt hiszem diplomáciailag nagyon jól csinálják, és ugyanakkor ismerik a nemzetközi politikai élet lélektanát és a nagyhatalmaknak az érzékenységét, és aszerint politizálnak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Tőkés László, európai parlamenti képviselő úr, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. Hagyjuk most akkor a nemzetközi politikát, és térjünk vissza a saját gondjainkhoz. Amellett, hogy 2018-ban ugye már a centenárium évét ünneplik Romániában, szintén a múlt hétfői sajtótájékoztatón kihangsúlyozta és figyelmeztetett rá, hogy azért magyar szempontból is két centenáriumra is alkalom adódik, illetve ennek megünneplésére, mind a Székely Nemzeti Tanács 100 éves fennállására, mint pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elődjének, az Erdélyi Nemzeti Tanács megalakulásának centenáriumi éve 2018, és ez alkalomból fontos események, ünnepségek lesznek. Ilyen tekintetben lehet-e ellensúlyozni esetleg a másik oldalról érkező, felerősödő nacionalista megnyilvánulásokat, akár saját meghitt ünneplésünkkel Erdélyben?
Hát azt gondolom, hogy ennek van egy tudományos oldala, és van egy politikai oldala. A tudományos oldala az, ami inkább teret nyújt a mi rendezvényeinkre és centenáriumi terveink megvalósítására, ugyanis egyszerűen arról van szó, hogy évtizedeken át tabu témának számított a trianoni békediktátum, egyáltalán nem lehetett szó semmiről, ami manapság állandóan kiveri a biztosítékot a román oldalról, és meg kell szokniuk a románoknak is, de nem az ő bosszantásukra csináljuk, meg kell szokniuk, hogy a történelmi valóságot fel kell kutatni, be kell mutatni, a magyar közvéleményt tájékoztatni kell, szembe kell nézni a 100 éves történelmi valósággal. Erre nyílik lehetőség idén, amikor például megemlékezünk a kolozsvári nemzetgyűlésről, ahol mindegy válaszképpen a gyulafehérvári román nemzetgyűlésre a magyar oldal tartott tömegrendezvény Kolozsváron és síkra szállt az önrendelkezés Winston jelvei mellett, de hasonló állomásai vannak a trianoni folyamatnak délvidéken vagy felvidéken, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsban megegyeztünk abban, hogy körkörös módon mindenütt felfedjük a trianon történelmi előzményeit, és példát is veszünk azoktól, akik ebben az időszakban kiálltak a magyar érdek védelmében, és a folytonosság jegyében hirdettük meg éppen ezért a Székely Nemzeti Önrendelkezés és az Erdélyi Magyar Nemzeti Önrendelkezés évét, és ekkor már át is tértem a politikai oldalra. Nem lehet a román nemzettudat érzékenységi pontjaként kezelni ezt a kérdést, és óckodni attól, hogy nehogy a románokat megsértsük. El kell mondani azt, hogy amiképpen ők megkövetelték a nemzeti önrendelkezés érvényesülését Gyulafehérváron, és éppen a Wilsoni elvekre hivatkozva tették ezt, nekünk másmilyen módon, másmilyen körülmények között Románia szuverenitásának és terület épségének a tiszteletben tartása mellett jogunk van egy korlátozott önrendelkezésre, amely nem ördögtől való, hanem ősi intézménye a világnak, mármint az autonómia és a jelenlegi európai viszonyok között is jól működő, a demokrácia rendszerébe beilleszkedő autonómiák léteznek. Mi sem kívánunk mást, mint ami kijár fejlettebb és demokratikusabb országok kisebbségi közösségeinek.
Ennek alátámasztásaként az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2018-at a Magyar Nemzeti Önrendelkezés évévé nyilvánította, és hát április elején van két nagyon fontos dátum. Ugyan, ha jól emlékszem és jól jegyeztem meg, akkor április 4-e annak az 1 millió aláírásnak a leadási határideje, amely az Európai Polgári Kezdeményezés alátámasztását célozza, és hát természetesen április 8-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon. E két esemény mindenképpen fontos, és közvetlen kihatással lehet az erdélyi magyar közösség számára is, igaz?
Engedje meg még, hogy visszakanyarodjam az előbbi témához egy rövid megjegyzéssel. A magyar önrendelkezési törekvések és a centenerumi megemlékezések ügyében nem akarunk magunkra maradni mi magyarok, éppen ezért az egymást követő, a Nemzeti Tanács által megszervezett egymást követő román-magyar megbeszéléseken, kerekasztal találkozókon, ezenképpen a tavaly novemberi nagyváradi román-magyar találkozón törekszünk közös álláspont kialakítására a közös dolgainkban, és novemberben meg is egyeztünk Nagyváradon, hogy előkészítünk egy olyan román-magyar állásfoglalást a centenárium eseményeivel kapcsolatban, amellyel igyekszünk elébe menni a várható magyar ellenes uszításnak, és kifogni a szelet a román nacionalista, soviniszta propaganda vitorlájából, tehát a románok nélkül mi sem tudjuk elképzelni közös dolgaink rendezését, mint egy konklúzióként ezt fogalmazhatom meg.
Lesznek-e az önrendelkezés évében sajátos események, rendezvények azokon kívül, amikről említést tettünk, és azért visszatérnék két dátumra, április 4-ére és 8-ára.
Igen, folytatom ott, ahol abban maradt, tehát nyilvánvaló, hogy teljes melszélességgel bekapcsolódtunk mi is az Európai Kisebbségvédelmi Polgári Kezdeményezés európai beterjesztéséhez szükséges 1 millió aláírás összegyűjtésébe. Ez egy nagyon jó kezdeményezés a Nemzetiségek Európai Uniója, a FUEN, valamint az RMDS részéről, és azt gondolom, hogy ez az az ügy, amely minden pártpolitikai nézeteltérés fölött áll. Ezért is írtam alá január elején a sajtóértekezlet alkalmával az aláírási listát. Persze megjegyzem, hogy nem szabad inni előre a medve bőrére, mert Európa szűken méri a kisebbségi jogokat, és még egyáltalán nem biztos, ha össze is gyűl az 1 millió aláírás, egyáltalán nem biztos, hogy ebből törvénytervezet lesz, de ami rajtunk múlik, azt nekünk meg kell tennünk, azzal együtt, hogy sajnos egy csomó időt elvesztegetett az RMDS azáltal, hogy áprilistól az év végéig Lanyhán gyűltek az aláírások, és sajnos most kell abrakolnunk a hegy alatt, de remélem, hogy a Fidesz segítségével és a Rákóczi Szövetség irányításával a magyarországi aláírások százezrei is összegyűlnek. A magyarországi választások tekintetében ugyan hasonló ellenségeskedéssel találkozunk Budapesten, mint mutatis mutandis Bukarestben. Sajnos ellenzői vannak a határon túli magyarok választójogának, és egy egészen alpári támadások érték a külhoni magyar választópolgárokat. Még mindig nem evidens sokak számára, hogy mi egy nemzet vagyunk, és a határok feletti nemzetegyesítés keretében, az összetartozás törvényének az értelmében, a kettős állampolgárság keretében nekünk is választó jogunk van, és ez a reláció a jövőben még csak bővülhet, példának okáért azzal, hogy akár jelölteket is állíthatnánk, nem csak szavazatainkat adhatnánk le.
Hát mindenképpen fontos hónap lesz az április. Fókuszáljunk a továbbiakban itt a beszélgetés vége fele ünnepi eseményekre. Fontos nap volt január 13-a szombat. A vallás szabadság szempontjából nagyszabású megemlékező ünnepség sorozat zajlott mind Kolozsváron, mind Tordán. A televízió közvetítésből élőben követhették azok, akiket érdekeltek ezek az események, de Nagyváradon is ünnepi esemény volt szombat este. Tehát e két fontos eseményre fókuszáljunk itt a beszélgetés végén, tisztelt Tőkés László. Miért jelentős, és lesz-e egyáltalán vallás szabadságról szóló törvény a Magyarországgyűlésben, és konkrétan milyen ünnepi esemény zajlott le Nagyváradon az önök szervezésében?
Büszke vagyok a tordai vallásbékére, és nagyon jól adja ki magát az, hogy a reformáció fél évezredes évfordulóját követően már is egy hasonló fontosságú 450 éves évfordulót ünnepelhetünk, és tudatosíthatjuk magunkban, hogy íme a partikularitás és az univerzalitás, az egyedi és az egyetemes milyen szerencsés módon találkozik a tordai ediktumban, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy ilyen sajátlagosan helyi fontosságú erdélyi esemény nemzetközi léptékkel mérhető, és egymagában a világon az első olyan törvényt jelenti, amely kimondja a korabeli viszonyokhoz képest a teljes vallásszabadságot. Ez emiatt aztán a tordai vallásbéke egyszerre tekinthető transzilvánikumnak, hungárikumnak és európai értéknek. Rövidesen Brüsszelben is egy megemlékezést tartunk, pontosabban január 23-án én is társszervezője vagyok annak a konferenciának és kiállításnak, amelyet az Unitárius Egyház kezdeményezésére és szervezésében rendezünk meg Brüsszelben, és ugyanakkor arra vállalkoztunk, hogy ne csak a Magyarországgyűlésben, és ne talán a román parlamentben, hanem az Európai Parlamentben is sikerüljön megszereznünk az európai törvényhozás támogatását egy olyan határozathoz, amely kimondja a tordai vallásbékének az egyetemes jelentőségét, és elismeri annak európai érték mi voltát.
És milyen ünnepi esemény zajlott le Nagyváradon? Szintén.
Nagyváradon immár körülbelül 25 éve minden új évben újévi fogadást, újévköszöntő ünnepét tartunk a helyi és a környékbeli polgári, egyházi és politikai közélet képviselőinek a részvételével, egykor, mint királyhágomelléki püspök indítottam ezt a hagyományt, aztán minek utána véget ért a gyakorló püspöki tevékenységem, átvettem ezt a hagyományt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőjeként, a hangsúlyok egy kicsit átrendeződtek, most azt mondhatjuk, hogy inkább az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács rendezvénye, és európai parlamenti képviselőként hívom meg azokat a közösségi képviselőket és jeles személyiségeket, akik erre hivatalosak, és hát a tegnap sem múlhatott el anélkül, hogy ne vegyük számba az elmúlt esztendő eseményeit, és ne vonjuk le azoknak a következtetéseit, és megfogalmaztuk az újévi sajtóértekezlet szellemében a jövőre néző elképzeléseinket, reményeinket és terveinket, ugyanakkor pedig átgyújtottunk két kitüntetést, ezeket is hagyományosan az újévi köszöntő keretében szoktuk átadni. A közjó szolgálatában díjjal kitüntettük Gerge István címzetes esperest, akit mindenki tiszti néven ismer, és az ő alapítványát, a Csibész alapítványt, amely a Bőte Csaba féle alapítványhoz hasonlítható módon csodálatos eredményeket tud felmutatni. Politikai vonatkozásban pedig a Nemzeti Tanács Kós Károly díját adtuk át Kincses Előd igazságharcosnak, én így szoktam Elődöt mondani. Ő az, aki a magyarok minden jó ügyét készségesen felvállalja, és nem ügyvédi karrierje építésével foglalkozik csupán, hanem valóban ügyvédjévé vált a magyar nemzeti közösségnek.
Tisztelt Tőkés László, minél több ilyen felemelő eseményt kívánok 2018-ban is, mind önnek, mind pedig mindnyájunknak, az egész erdélyi magyar közösségnek, és további sikeres tevékenységet kívánok. Önnek köszönöm nagyon szépen az interjút.
Nagyon köszönöm a figyelmüket, és én is hasonló jókat kívánok a hallgatóknak és magának a rádiónak.